Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg együtt, szeretett testvéreim, Isten örök igéjét. Megírva találjuk a Lukács írása szerinti evangéliumban, a 19. fejezet 11. versétől a következőképpen. Még egy példázatot is mondott Jézus, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt hát. Egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hivatta 10 szolgáját, adott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, míg vissza nem jövök. Polgártársai azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és ezt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot is visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Megjelent az első, és azt mondta, Uram, minád 10 minát nyert. Az erre így szólt, jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad 10 város fölött. Aztán jött a második, és jelentette, Uram, minád 5 minát nyert. Ehhez pedig így szólt, uralkodj te is 5 városon. Megérkezett a harmadik is, aki így beszélt. Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy, azt is behajtod, amit nem te fektettél be, és láratod azt is, amit nem te vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá. A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga. Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok. Behajtom azt is, amit nem fektettem be, és lálatom azt is, amit nem vetettem el. Miért nem tetted el a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta, vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek 10 minája van. Mire ezt mondták neki, Uram, annak 10 minája van. De ő így válaszolt, mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, s vágjátok le itt előttem. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban. A történész evangélista megőrzése szerint, miután Jézus megvacsorázott Zákeus házában, Zákeussal, az ő asztalánál Jerikóban, másnap elindult Jeruzsálembe a nagy ünnepre. Mi tudjuk, hogy miért. Az a tömeg, amely ott és akkor Jézust követte, és a hírére összeverődött, meg volt győződve arról, hogy most jön a nagy fordulat. Elérkezik az Isten országa. Jeruzsálemben Jézus átveszi a hatalmat, rendet teremt, és ők is részesednek az Isten dicsőségéből. Ebben a közegben Ilyen várakozásoktól túlfűtött embereknek mondja el Jézus a példázatot. Azt gondolnánk, nem értették. Ma úgy gondolom, hogy ennek a gyülekezetnek kevés magyarázatra van szüksége a példázathoz. Kicsoda az a nemes ember, aki messzi idegenbe utazott, hogy királyként térjen vissza? Jézus Krisztus. Az olajfák hegyéről eltávozott tőlünk. És mi magunkban vagyunk most. Szemünkkel nem látjuk, kezünkkel nem érintjük. Gyökeret verhet bennünk az a hiedelem, hogy nincs itt a szeme, hogy nincs itt a keze. És az a hiedelem is gyökeret verhet, hogy miután elment, soha nem tér vissza többé. De ahogy feltartóztathatatlanul jön a hajnal, ahogy a telet tavasz követi, úgy a maga idejében, akaratunktól függetlenül. Kikönyörgésünk nélkül is. Visszajön az Úr, Krisztus, a szabadító király. Eljön, hogy ítéljen élők és holtak felett. Eljön, hogy a lázadókat kárhozatba vesse. Eljön, hogy a hűtleneket megszégyenítse. És eljön, hogy a hűségesekkel megossza a királyságát. Ezért maradjunk hát hűek, mint halálig. És a visszatérő király nekünk adja az örök élet koronáját. Szeretnék időt szentelni a talán legmegdöbbentőbben ható példázatunkban is szereplő Jézusi mondásnak. Mondom nektek, akinek van, annak adatik. Akinek nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Emberi jó érzésünk szerint annak kell adni, akinek nincs. És nem annak, akinek van. Csak hogy különös megfigyelést fedezhetünk fel, ha arra gondolunk, és arról beszélgetünk, hogy kinek van, és kinek nincs, még egyszerűbben, hétköznapiabban fogalmazni, ki a gazdag, és ki a szegény. Sok olyan emberrel találkozhatunk, akinek úgy tűnik, mindene megvan, mégis tele van panaszkodással. És sok olyan emberrel is találkozhatunk, akikről úgy látjuk, nélkülöznek. És mégis megelégedettek. Hogyan lehetséges ez? Úgy gondolom, azért van mindez, mert az ember soha nem a valóságos helyzete és állapota szerint, hanem belső érzülete szerint dönti el, hogy minek tartja magát. Gazdagnak vagy szegénynek. Nem kételkedem abban, hogy Jézus is így gondolkodott, hiszen Isten is a belső érzületünk, a lelkületünk szerint részeltet minket ajándékaiban, áldásaiban. Hogy lehet, hogy valaki az egyikből áttér a másikba? Gazdagságból szegénységbe, szegénységből gazdagságba. Azt gondolom, a gyökér kérdés az, készek vagyunk-e felfedezni, hogy mindenünk, amink van, Istentől kapott kincs, Istentől kapott ajándék, Istentől kapott áldás. Nincs kétségem a felől ugyanis, hogy tud áldássá lenni egy-egy mélységben levő pillanat, egy-egy betegség, egy-egy örömtelenség, egy-egy veszteség. Isten tudja, mit miért ad, vagy mit miért vesz el. Felfedezem-e, képes vagyok-e felfedezni, hogy az életemben minden, amim van, Istentől van. És ebből következően tudok-e ezekért neki hálát adni? Tudom-e megköszönni, hogy kaptam tőle? Talán abban sem tévedek, hogy legnehezebb a világon hálásnak lenni. Azt mindig könnyebben fedezzük fel, amink nincs, mint azt, amink van. Nagyon nagy szükségünk lenne a nincs érzülete helyett megtalálni és rátalálni a van érzületére. A valóságos kérdés tehát ez, hogyan gyógyulhat ki az ember? Legyek egészen személyes. Hogyan gyógyulhatok ki én a nincs lelkületéből, a megajándékozottság lelkületére, a van érzületére. Három lépésre Mindenképpen szükségünk van ehhez. Első lépésként fel kell fedeznünk, amink van. Egész egyszerűen mondom, első lépésként egy leltárt kellene készítenünk. Mindarról, amink van. Ebben a pillanatban felsikolt bennem Pál apostol, a korintusiaknak írja, mitek van, ami nem Istentől van? Ha pedig Istentől van nekem, amim van, házam, otthonom, asztalom, ételem, ruházatom, egészségem, erőm, lelkesedésem, örömöm, sorolhatsz, amit akarsz még mellé. Leltárt kell készítenünk első lépésként, amink van. És aztán második lépésként, ha Istentől kaptam, köszönjem meg neki. Iszonyatosan nehéz. Sőt, kimerem mondani, nem félek tőle. Istennek megköszönni, Istennek hálát adni, magamból, magamtól nem megy. Ne kegyeskedjük el, mondjuk ki őszintén, képtelenek vagyunk rá, nem megy. De, lehet kérni magunkhoz Isten szent lelkét. Bármikor, bármilyen helyzetben és bármelyik pillanatban. Nem jön ki a számon, hogy köszönöm. Csak az jön ki a számon, hogy kérek, 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 ez sincs, az sincs. De ki tud jönni a számon? Jöjj, szent lélek! Magamtól semmi nem sikerül. Megpróbáltam. Összeszedtem minden erőmet, minden tudásomat, minden ügyeskedésemet. Barátokat szereztem hozzá. Nem megy. Gyere! Gyere, szent lélek! Világosíts meg! Add azt a fényt nekem, amelyben megvilágosodik egyértelműen, hogy amin van, a mennyei atyától van. Hozd ki a napfényre, a bennem levő sötétségből, árnyékból. Hozd ki a fényre a hálámat és a köszönetemet. És akkor már is nem lesz melletted, vagy érted, hanem lesz benned valaki, aki elvégzi azt a munkát, amiért kiáltottál. Továbbra se te kezded el, nem te végzed, de elkezdődik benned, és elkezdi végezni benned a magadhoz kért Isten lelke azt a munkát, hogy hálás tudjál lenni, köszönő képes tudjál lenni, megköszönni képes tudjál lenni az Istennek a megkapott ajándékokért és áldásokért. És újfajta érzület és lelkület kezd teremtődni benned. Mert ahol Isten szent lelke megjelenik, akarom, hogy ezt feltétlenül tudjad, ott minden esetben kivétel nélkül új teremtés kezdődik. Új világ kezdődik. És ha Isten szent lelke benned jelenik meg, mert benned vesz szállást, akkor benned kezdődik valami új világ és új teremtés. És már második lépésként, még csak ott tartunk, második lépésként elkezdődik benned az új teremtés, a nincs érzületéből a megajándékozottság érzülete felé. A hálóadásért és a köszönetért. És van a harmadik lépés meggyőződésem szerint. Biblikus értelemben is, de azt gondolom egyszerű emberi ésszel is felfogóan, a hálaadáshoz hála áldozat is tartozik. Ha tudom, és az új teremtés okán, ami bennem történt, tudom, hogy az ajándékaimat, amin van, és amik vannak, Istentől kaptam. Bizalomból. Hát ebből egyenesen következik, ha Isten ilyen bizalommal ajándékoz meg engem, akkor én is kész lehetek arra, hogy az enyémből megajándékozzam a másikat. Szeretetből. Fentről bizalomból, vertikálisan, horizontálisan, vízszintesen, szeretetből, egyik a másiknak. Hát így tartozik össze, testvér. Elválaszthatatlanul egymással a bizalom és a szeretet. Most tudjuk kiegészíteni a magunk szavaival, nem szorul rá, de hogy megértettük, így fogalmazzuk. A megdöbbentőbben és legmegdöbbentőbben ható Jézusi mondás, akinek van bizalma és szeretete. Föntről kapott és továbbadó bizalma és szeretete, annak adatik. Akinek nincs se bizalma, se szeretete, a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, ha egyik nincs, akkor nincs a másik sem. Legfeljebb azt gondoljuk, hogy van, de igazán nincsen. Akinek pedig nincs se bizalma, se szeretete, attól még az is elvétetik, amiről úgy gondolja, hogy az övé. Hogy már pedig az neki van. Nem kételkedem benne, testvér, hogy azoknak van a legtöbbjük ma, akik a legtöbbet adták. És holnap is azoknak lesz a legtöbbjük, akik a legtöbbet fogják adni. Az ige hirdetés reménység vasárnapján hangzott el, reménység vasárnapjára rendelt ige alapján. Úgy illik, hogy Össze kellene foglalnom az igehirdetés végén a reménység szemszögéből. Hát reménység vasárnapján örömmel prédikálom, testvér, az a reménységünk, hogy a sajátjából osztogató Urunk van. A magáéból osztogat. Az a reménységünk, hogy nem mellőzött minket sem. Nem mindenkinek ad, csak valahogy valamiért éppen én maradok ki. Nem. Az a reménységem, az a reménységünk, hogy engem sem, bennünket sem, az erdőkertesi evangélikus gyülekezetet sem mellőzte a magáéból osztogató ajándékaiból. Nem mellőzött bennünket. És az is a reménységünk, hogy mindezt összefogja, megvilágítja, áttüzesíti Isten lelke, a Szent Lélek. Ő világosít meg arra, ő hozza napfényre mindazt, hogy fel ne adjuk azt a reménységünket, hogy osztogató, ajándékokat osztogató Istenünk van. Ő világít meg a tekintetben is, hogy meg ne feledkezzünk arról, hogy engem sem, minket sem mellőzött, nem hagyott ki. Éppen ezért az a reménységünk, hogy életünk minden helyzetében és pillanatában kiálthatunk az Istennek, a mélységből is kiálthatunk. Jöjj, Szent Lélek, Úristen! És eljön, hogy új világot, és új életet, új lelkületet teremtsen bennem, a gyülekezetben, és körülöttünk. Hát nem? Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, amikor mennybe mentél tőlünk, kegyelmi ajándékokat adtál. Hálásak vagyunk, hogy kezedből elkérhetjük és elfogadhatjuk ajándékaidat és áldásaidat. Kérünk, ajándékozz meg azzal az örömmel, hogy érzékelem, tudom, hogy mindenem tőled van. És semmim nincs, amit ne tőled kaptam volna. Könyörgök, te magad tarts meg a hűségben. Te magad erősíts meg a neked szolgálás örömével. Te bátoríts fel olyan szeretetre, hogy amíg élek, jól használhassam ki az időt, parancsai teljesítésére, a neked szolgálat lehetőségére. Lelkedért könyörgünk, hogy erősödjék, gyarapodjék egyházad, és benne erdőkertesi gyülekezetünk. Jöjj, teremtő szent lélek, ezt a csodát vidd végbe bennünk, közöttünk, és ha akarod, általunk is. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.